Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Az eddigiekhez képest lassan csúcsforgalom lesz a Marson. A NASA űrjárói az 1997-ben érkezett Sojourner, a 2004-ben landolt Spirit, majd az Opportunity, idén pedig a Perseverance, valamint az Európai űrügynökség 2016-os marsjárója után a napokban az első kínai marsjáró is megkezdte működését a Vörös bolygón. Keresztúri Ákossal az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem.
Igazából a Perseverance június 1-én ért el a 100. marsi napját, és innen kezdődött gyakorlatilag a tudományos munka. Bár korábbi hetekben is születtek olyan eredmények, amiknek vannak tudományos hasznosulásai, de igazából maga a tudományos munka az most kezdődött gyakorlatilag. Eddig a kalibrációk, tesztek és különböző próba dolgok történtek. Kiderült, hogy a szondának gyakorlatilag minden egysége megfelelően üzemel a tervek szerint, tehát mostantól indulhat tulajdonképpen a munka. Eddig már közel 75 ezer képet rögzített a Mars felszínén, ezekből már nagyon sok minden látszik, szép panorámákat állított össze, meg lehetett ismerni nagyjából a területet. Nagyjából az látszik most, hogy tulajdonképpen a várakozásoknak megfelelően, ahol landolt, a Jezero kráter aljzata, az egy ilyen viszonylag lapos sík terület, ez össze van repedezve, ilyen repedéses töredezések mutatkoznak rajta, aminek az oka még nem ismert. Két főjelölt van, az egyik, hogy valamilyen lávatakaró hűléses zsugorodása során keletkezett repedésekről van szó, vagy ami még izgalmasabb, hogy egykori tavi üledék kiszáradása során jöttek létre ezek a repedések. A kettő közötti választás az majd a pontos összetétel mérés alapján a következő időszakban fog megtörténni. A másik, amit jól megfigyelhettek a képeken már a szakemberek, az a közel lévő ilyen delta torkolat jellegű hordaléklerakódás, ami nagyjából úgy néz ki megint csak, hogy várták, közel viszintes rétegzekkel van tele az egész, a peremvidékén omladékok vannak, és egy nagyon jó vizsgálható célpontnak látszik, bár pontosan kell majd eldönteni, hogy konkrétan hova megy a rover, mert lehetnek néhány ilyen omlásos területek is rajta.
Kőzetmintákat és üledékmintákat is gyűjt a rendszer. Miért? Mi lesz ezeknek a célja?
Igazából a tervek alapján körülbelül olyan 40-45 mintát fog gyűjteni, különböző helyekről, jól dokumentált formában, és azután ezeket lehelyezi a Mars felszínére, amit néhány év múlva egy következő rover úgymond begyűjt, és az viszi majd ahhoz a felszálló egységhez, vagy visszatérő egységhez, ami a Földre juttatja majd az összegyűjtött mintákat. Tehát itt tulajdonképpen egy nagyon hosszú távú projektnek az első lépése zajlik. Most gyűjti a Perseverance azokat a mintákat, amiket majd egy következő, illetve kettő ezutáni misszió keretében egy bonyolult művelet során a Földre visszahoznak.
A tervek szerint meddig dolgozik majd ez a marsjáró?
Legalább egy mars év, de inkább kettő mars éven keresztül fog üzemelni, de jó esetben ennél hosszabb lesz a működése. Általában úgy szokott történni, hogy a szondáknak van egy minimális élettartamuk. Ez úgy néz ki, hogy a marsjáróknál szerencsésen rendszeresen túl lesz teljesítve. Igazából, mivel nagyfokú mobilitása van, ugye nukleáris energiaforrással gazdálkodik, tehát nagyon-nagyon sok ideig tud ő üzemelni, hogyha nem romlik el rajta semmi. Ezért remélhetőleg úgy fog történni a projekt, hogy szépen körbejárja ezt a torkolati üledéklerakódást, és egy lankásabb területen felkapaszkodik rá, és utána pedig addig megy fölfele, úgymond a folyóvölgybe, ameddig még van idő meg energia rá.
Időközben megérkezett a kínai marsjáró is a Marsra. Mit tudunk erről a szerkezetről?
A kínai marsjáró gyakorlatilag egy sokkal kisebb, de azért így is elég fejlett rover. Ez az első sikeres űrszonda Kína részére, amelyik a Mars felszínén landolt. Ez gyakorlatilag most már megkezdte a tudományos működését, ő neki rövidebb az élettartama, ugye a napelemek révén termel energiát magának. Körülbelül 3 hónapra tervezik a minimális élettartamát, de remélhetőleg ott is hosszabb lesz. A leszállóhelyen az nagyjából látszik, hogy a terveknek megfelelően egy viszonylag sík, könnyen bejárható területen landolt, tehát ilyen terepakadályok nem fogják zavarni a mozgásában, és gyakorlatilag a következő időszakban az ott lévő kőzettörmeléket fogja vizsgálni, illetve a későbbiekben pedig a területen lévő nagyon érdekes alakzatokat, feltételezett iszapvulkáni kúpokat fog vizsgálni jó esetben. A legközelebbi talán olyan 100 napnyi guruló távolságban van tőle a becslések alapján. Ezek apró méretű vulkáni kúpokra emlékeztető képződmények, amelyek többnyire utóvulkáni jelenség, vagy pedig jég és vulkáni hő kölcsönhatása során történt ilyen kisebb kitörések után maradtak vissza. Hogyha ezeket sikerül megvizsgálni, abból az egykori víz és a vulkáni hő kölcsönhatásával kapcsolatban adhat sok érdekes információt.
Mekkora tudományos siker ez Kína számára? Ugye a Marson azért még olyan nagyon sok különböző szonda nem járt.
Természetesen egy óriási siker, ugye nagyon látványosan demonstrálja az ország gazdasági meg tudományos technikai képességét. Gyakorlatilag erre figyeltek is a szakemberek, éppen ezért elsőként gyakorlatilag ilyen különálló kamerát is ráhelyeztek mind a keringőegységre, mind pedig a leszállóegységre, aminek a lényeg, hogy ezek a kis kamerák meghatározott helyen meg időben leválnak az adott szondáról, és kívülről is úgymond meg tudják örökíteni, tehát ezekhez a manapság divatos selfiekhez hasonló képet is tudnak készíteni. Nemrég lehetett az interneten látni egy olyan képet, amin ugye mind a rover, mind pedig az őt leszállító platform egyaránt látszik. Szintén egy kis kamerát kijezett a rover, majd aztán visszakurult, és így tudott róluk felvételt készíteni ezzel a kamerával a rendszer. Tehát Kína az gyakorlatilag ezzel nagyon-nagyon látványosan demonstrálja, hogy ő is igenis egy nagyon-nagyon fontos, és ma úgy néz ki, hogy legalább második, vagy nagyjából második szereplő az űrtevékenységben az Egyesült Államok után.
Mi várható a folytatásban a Marson?
Itt természetesen érkeznek újak. Az egyik fő program az a Perseverance-nek ez a mintagyűjtő küldetése, amihez már készülődik a következő űrszonda, amelyik ugye össze fogja gyűjteni majd a lerakott mintákat, illetve ez vezet majd a hosszabb távú projekthez, a marsi anyag mint a Földre hozatalához. Ugyanakkor Európa is aktív, bár most ugye felszíni működőegysége éppen nincsen, de az ExoMars rover szintén indulásra lassan már készen várakozik, jó esetben jövő évben fog ezt tartolni, ennek pedig az lesz a különlegessége, hogy elsőként fog lefúrni 2 méter mélyre a felszín alá, és ott vizsgálni azt az anyagot, amit még a külső hatások, főleg a részecske, meg UV-sugárzás, meg a légköri kémiai hatás az nem alakított át, tehát nagyjából ő fogja először közel eredeti üde állapotban az ottani kőzeteket tanulmányozni.
És hogy mennyi minden apróságra oda kell figyelni, a napokban olvastam, hogy a NASA Mars szondájának a kereke töredezik, és a következő, ami majd a Marsra kerül, az már másfajta mintázatot, másfajta kereket kap majd. Ennyire kísérletezünk még, ennyire ott tartunk, hogy még csak tapogatózunk a Marson?
Azt nem mondanám, hogy tapogatózunk a Marson, mert tulajdonképpen a szondáknak a lényege, ha lehet így fogalmazni, egyszerűen az működik, tehát a szondák jól működnek, stabilan működnek, hozzák a megkívánt adatokat. Ugyanakkor egyre több dolog merül föl, hogyha az ember ugye tartósabban elkezd dolgozni, vagy dolgoztatni egy robottal a Marson, akkor előbb-utóbb azért előjönnek a különböző problémák. Most ez a különböző korrózió típusoknak a marsi megjelenése, ez viszonylag újfajta terület. Itt most terveznek igazából újabb anyagú kereket is, mert úgy néz ki, hogy nem csak mechanikailag van itt probléma, hanem feltehetőleg a marsi agresszív kémiai környezet az van, amit befolyásolni, korrodálni tud a szondán. Erre eddig nem nagyon volt példa, az eddig használt anyagok azok nagyjából jól bírták, itt most valószínűleg fejleszteni kell.
Sigma, a holnap világa.
A Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, az Integrity Kft. És az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, a STAKI, június 30-án rendezi meg az Elektronikus Aláírás Napja rendezvényt. De mi is az az elektronikus aláírás? Erről is beszélgettem Erdős Péter Mátéval, a MELASZ alelnökével.
Ma Magyarországon az elektronikus aláírást az európai rendelet szabályozza, amely szerint elektronikos aláírás az egy olyan adat, ami vagy logikailag, vagy fizikailag hozzá van rendelve egy másik adathoz, és amelyet az aláíró aláírási céllal használ. Tehát igazándiból azt mondhatjuk, hogy ma az elektronikus aláírás azt a szándékot fejezi ki, hogy valaki valamit alá szeretne írni. És ettől részletesen specifikációt a jogszabály nem alkalmaz, igazándiból ez egy gyűjtő fogalom, minden olyan digitális megoldás, ami ezt a definíciót teljesíti, jelenléti nevezhető elektronikus aláírásnak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy különböző szinteket ne tudnánk definiálni az elektronikus aláírásoknak, nem azt jelenti, hogy minden elektronikus aláírást ugyanilyen biztonsági szinten el kellene fogadnunk. Éppen ezért három szintje jött létre az elektronikus aláírásoknak, amit az előbb elmondtam, definíció az egy normál elektronikus aláírás. Ezen túlmenően van 4 specifikus követelmény alkalmas az aláíró azonosítására, az aláíróhoz köthető olyan adatokkal hozták létre, amit az aláíró nagy megbízhatósággal csak saját maga használhat, és úgy helyezték el az aláírt adatokon, hogy minden későbbi módosítás észrevehető, ezeket hívjuk fokozott biztonságú elektronikus aláírásoknak.
Ha én mondjuk aláírok elektronikus aláírással valamit itt Magyarországon, azt nyilván elfogadják az Unióban, de elfogadják-e például az Egyesült Államokban, vagy Oroszországban, vagy Kínában, csak hogy nagyobb kereskedelmi partnereket említsünk?
Sajnálatos módon azt kell, hogy mondjam, hogy globálisan elfogadható elektronikus aláírásról nincsen tudomásunk. Azonban, ha megvizsgáljuk az elektronikus aláírás szabályozásának a kialakulását, ugye 94-ben jött létre az első elektronikus aláírási törvény Amerikában, egészen pontosan a Utah államban. Ezt ugye 2000-ben egy amerikai elektronikus aláírási törvény megalkotása követte. 94-ben az Európai Unió is kidolgozta a saját digitális programját Martin Bangemann nevével fémjelzett riporttal, amit 99-ben tett az elektronikus aláírási irányelv, ami ugye az egész unióban alapelveket fogalmazott meg az elektronikus aláírások használatára. 2001-ben az ENSZ-nek az elektronikus kereskedelmi bizottsága kiadott egy elektronikus aláírási modelltörvényt, ami azóta is modellértékű és modellként szolgál a világ összes országa számára, akik addig ugye nem vezették be az elektronikus aláírás törvényi szinten, azóta is ehhez nyúlnak vissza és ezt alkalmazzák. Mivel ugye ez a modelltörvény nem kötelező érvényű az egyes országokra, ezért mindenki olyan módon adaptálja, ahogy azt jónak látja. Ezért vannak különbségek az egyes országok elektronikus aláírási adaptációiban, ezért nem tudunk globálisan elfogadott aláírásról beszélni. Például hiába teljesen hasonló az Orosz Föderáció és az Európai Unió elektronikus aláírási struktúrája, a kettő kölcsönös elfogadása még hiányzik, magyarul, amit én európai uniós polgárként aláírok, azt nem kötelező jelenleg elfogadni mondjuk az Orosz Föderációban, és viszont.
Mennyire biztonságosak ezek az aláírások? Ugye, ha aláírok valamit, a kézjegyemmel látom el, azt nyilván lehet hamisítani, de azért mégiscsak egy nehezebb dolog. Egy elektronikus aláírást a laikus azt gondolja, hogy sokkal könnyebb lenne hamisítani.
Hát erre ugye a helyes válasz az, hogy attól függ. Attól függ, hogy az elektronikus aláírás hogyan készült. Ugye a teljesen alapszintű aláírások hamisíthatósága egy e-mail végére nyilvánvaló módon bárki tudja gépelni azt, hogy Erdősi Péter Máté, ez azért nagyon nagy biztonságot nem jelent. Azonban, hogyha kriptográfiai módszereket alkalmazunk az aláírások biztonságának a biztosítására, és mondjuk veszem a magyar elektronikus személyazonosító igazolványra rátett kriptográfiai titkos kulcsot, ami ugye egyetlen egy példányban létezik az én zsebemben, és hogyha netán ezt elvesztettem, ellopták, vagy valami baj érte, akkor az köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak. Ha ezt nem jelentettem be, akkor az a kulcs az érvényesen használható, és hogyha ez egy példányban létezik, és csak az én zsebemben van, és ez kriptográfiailag a mai technikai tudásunk szerint elfogadható, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy ezt nem én használtam, vagy az aláírás ellenőrzés, akkor hogyha minden helyes és minden jó, akkor nagyon nehezen tudnám azt bebizonyítani, hogy nem én készítettem el ezt az aláírást. Ehhez azonban különböző plusz technológiai intézkedések szükségesek, például a magyar SMI az egy úgynevezett biztonságos aláírás létrehozó eszközként tanúsított eszköz. Ugye személyesen tudom átvenni az okmányirodánkban előzetes azonosítást követően, tehát olyan plusz intézkedések vannak körbe építve az aláírás használatát megelőzően, amelyek nagy megbízhatósággal garantálják, hogy az adott személyhez köthető az aláírás.
Több helyről hallhattuk azt, hogy az elmúlt bő egy év a koronavírus járvány időszaka a számítástechnikában, elektronikában, informatikában elég nagy ugrást hozott. Hozott változást az elektronikus aláírásban is, hiszen egyre több mindent igyekszünk online intézni.
A technológiában, illetve magában a használatban nem hozott változást, hiszen ugyanúgy használjuk a technológiát, mint pandémia előtt, pandémia alatt, pandémia után. Abban hozott változást, hogy a figyelem középpontjába került, hiszen ha mindenkinek a mozgása korlátozott és kevésbé tud személyes kontaktokban részt venni, akkor felértékelődik az elektronikus ügyintézés szerepe és a hitelesség szerepe még jobban. A hiteles elektronikus ügyintézésben az elektronikus aláírás kiválóan használható otthonról is, mindenféle technológiai eszközök nélkül, hiszen az elmúlt évek jelentős fejlesztései következtében most már lehetőség van úgy elektronikus aláírásokat készíteni, amik az ügyintézésben használhatók, hogy otthon egy webes felületen keresztül, tehát semmilyen technológiai eszköz nem kell hozzá megvásárolnom, semmilyen technológiai eszközt nem kell birtokolnom, ezt megteszik helyettem a távoli szolgáltatók, és így tudok elektronikusan aláírtan hiteles dokumentumokat készíteni, amelyek az ügyintézésben elfogadottak, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen értelemben van változás, hiszen ezt a változást a pandémia kényszerítette ki, és még inkább elérhetővé tette a aláírók számára ennek a technológiának a használatát.
Például az ügyfélkapu az egyfajta elektronikus aláírás. Ugye ahhoz, hogy valakinek ügyfélkapus hozzáférése legyen, be kellett menni egy kormányablakba, személyigazolvánnyal azonosítania magát, akkor kapott ehhez belépési jogosultságot. Ez már elektronikus aláírásnak számít onnantól kezdve, amit ott intézek?
A kérdés nagyon érdekes. Az ügyfélkapu használ elektronikus bélyegzőt és minősített időbélyeget. Azonban alapesetben nem tekinthető az ügyfél aláírásának, ezt a neve is nagyon jól mutatja, azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítéssel tudok én itt, az AVDH szolgáltatással tudok ügyfélkapun keresztül hitelesítéssel dokumentumokat hitelesíteni. Az AVDH, az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés pedig a NIS szervezeti bélyegzőjét helyezi el a dokumentumon, és egy olyan igazolást, amely azt mondja, hogy az ügyfélkapun bejelentkezett hitelesített személy töltötte fel ezt a dokumentumot, és a jogszabályunk pedig azt a hátteret biztosítják hozzá, hogy ezt a dokumentumot teljes bizonyító erejű magánokiratként el kell fogadni Magyarországon. Tehát ez egy igen jól használható szolgáltatás, azt kell, hogy mondjuk. És hogyha a számosságokat is kicsit megnézzük, ügyfélkapu bejelentkezési jogosultsága 2021. májusában 4.715.000 polgár rendelkezett, ami a 8.400.000-re tesszük a potenciális lakosság számot, akik ügyeket akarnak intézni elektronikusan, akkor ez ennek az 56%-át jelenti. Ha megnézzük az elektronikus aláírás számosságát, akkor nagyjából 150.000-re tehető az aláírás jogosultsággal rendelkezők száma, ami igen alacsony számosság, és még a felfedezők, tehát azt a 2%-ot sem éri el.
Mondhatjuk azt, hogy ez a nagyjából 150.000 ember tulajdonképpen igazából leginkább cégeket képvisel, tehát hogy leginkább cégek élnek az elektronikus aláírás lehetőségével?
Kezdetben valóban a cégek éltek először az elektronikus aláírás lehetőségével, hiszen ugye 2008. július 1-től elektronikus cégjárás lett kötelező, és ebben kötelező volt minősített elektronikus aláírást használni. Utána, hogy ezt a cégügyvédek, cégbírák, utána a közjegyzők is csatlakoztak a közjegyzői digitális levéltár kapcsán. Viszont, ha megnézzük a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság statisztikai adatait, akkor azt látjuk, hogy a vállalkozások és a kormányzati felhasználók száma összesen nem teszik ki a 30 000-et, és a többi 100 000-en felüli szám pedig egyértelműen az SME-i elindulásához volt köthető. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a vállalati körben használt tanúsítványok számossága az 10 000-es nagyságrendűre tehető ma Magyarországon, míg a állampolgároknak az elektronikus személyazonosító igazolvány nagyságrenddel nagyobb lehetőséget biztosított az aláírások használatára.
Június 30-án megrendezik az elektronikus aláírás napja rendezvényt, ugye többek között a STAKI is részt vesz majd ezen az eseményen. Mi mindennel készülnek, mivel várják az érdeklődőket?
Elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy egy olyan rendezvényen mutassuk be az elektronikus aláírással kapcsolatos dolgokat, ahol a szakmán túl a nagyközönség az aláírási lehetőséggel már rendelkező polgárok, illetve az ez iránt érdeklődők is kaphassanak némi információt arról, hogy mi is történt az elektronikus aláírás terén a múltban, mi a jelenlegi helyzet és mi várható a jövőben, és igyekeztünk a technológiai részleteken túl elhelyezni az elektronikus aláírás társadalmi kontextusban, és ez a technológia túlnőtte a saját korlátait és beintegrálódott a társadalomban, és a digitális társadalom szerves részévé vált Európa több országában, például az észteket mondhatnám, ahol a lakosság több mint 99%-a rendelkezik elektronikus aláírási lehetőséggel, és a közügyek több mint 99%-át lehet elektronikusan intézni, őket nevezhetjük az egyik fejlett digitális gazdaságnak a világon, illetve egész Európában is. Néhány kiemelt programot szeretnék az érdeklődők figyelmébe ajánlani, például hogy a kvantum számítógépek megjelenése érdekes kontextusba helyezte a számítási kapacitások megtörhető algoritmusok kérdéskörét, ezzel kapcsolatosan készülünk egy érdekes előadással. Az autók világában is egyre nagyobb kérdés a hitelesség, hogy egyre többet hallhatunk az önvezető autók biztonsági problémáiról, senki nem örülne annak, hogyha az autópálya kellős közepén átvennék az uralmat az autója felett, úgyhogy hogyan lehet ezt biztosítani, milyen biztonsági lehetőségeket tud az elektronikus aláírás, illetve a nyilvános kulcsú technológia ehhez biztosítani. Erre nézve is készülünk egy előadással. A technológia részleteken túl a jogszabályi háttérbe is bele kívánunk mélyedni, megnézni, mi történt a múltban, illetve megnézni, hogy milyen problémákkal kell ma megküzdenünk ahhoz, hogy egy jól használható, jól működő szabályozás alapján tudjon működni a gyakorlatban. Illetve egy érdekes kérdés, a kézi aláírás, jelenleg nem rendelkezünk olyan technológiai eszközzel, ami a papír alapú kézi aláírással egyenértékű, de szabad kézzel készült elektronikus aláírást készítene, és egy nagyon érdekes lépcsőfokot fogunk bemutatni, hogy milyennek a következő lépcsőfoka, hogyan lehet eljutni idáig, ezzel kapcsolatosan is lesz egy előadásunk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.